17 óra. Híreket mondunk. Szeptember előtt nem dönt az Európai Unió az 1 millió tonnás magyar gabona export támogatás pályázatairól, derült ki az Agrártárca vezetőjének brüsszeli megbeszélésein. Németh Imre a Krónikának elmondta, azt szerették volna elérni, hogy a kivitelhez minél előbb megérkezzen az uniós segítség, ám a mostani tárgyaláson elhangzott, hogy Brüsszel csak az aratási mérleg elkészülte után, vagyis leghamarabb szeptemberben dönt a kérdésben. Több szakmai szervezet szerint az egészségügyi minisztérium megszegte korábbi ígéretét, mert nem vette figyelembe javaslataikat a gyógyszerpiac szabályozásáról szóló rendelet kidolgozásakor. A rádiónkhoz eljuttatott közlemény szerint a gyógyszerész kamara, az orvosi kamara, a magángyógyszerészek szövetsége és a gyógyszertár tulajdonosok egyesülete ezért felfüggesztette részvételét a munkabizottsági megbeszélésen. Szerintük ugyanis a minisztérium rendelettervezete alapján több más mellett megszűnne a gyógyszertámogatás állami garanciája. Az egészségügyi minisztérium szótvivője Tóth Judit szerint a szervezeteknek éppen a mai megbeszélésen lett volna alkalmuk előterjeszteni javaslataikat. Az adótartozások behajtását vizsgálja az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának általános helyettese. Takács Albert azt kívánja tisztázni, nem okoz-e alkotmányos visszásságot, hogy a jelenlegi gyakorlat szerint egy vállalkozó tartozását elsősorban az önkormányzati adóhatóságok korlátlanul vonják le a lakossági folyószámláról. Korábban több panaszos kifogásolta, hogy ez a megoldás családok megélhetését lehetetleníti el. Az ügy érdekessége, hogy magánszemélyek közötti tartozás esetén korlátozást ír elő a törvény. A honvédelmi miniszter szerint az iraki magyar zászlóalj tagjai még fegyelmezettebben dolgoznak Nagy Richárd halála óta. Az Al-Hillahi alakulatot meglátogató Juhász Ferenc videókonferenciáján elmondta, az új iraki kormány hatalomátvétele óta kevesebb merénylet történt, mint korábban, és már a stabilizáció jelei is megmutatkoznak az országban. Ennek ellenére a miniszter a túszejtések miatt minden külföldi civilt arra figyelmeztet, hogy hagyja el Irakot. Egy brit katona meghalt, kettő megsebesült, amikor helikopterük lezuhant az iraki Baszrában. A hadsereg szóvivője elmondta, hogy a helikopter a kifutó pályára zuhant, egyelőre nem tudják, mi okozta a balesetet Baszrában. A szlovák földművelésügyi minisztérium törvényelőkészítési munkacsoportjának vezetője szerint csak szlovák állampolgárok igényelhetik vissza a Beneš dekrétum alapján elvett földjeiket. Ugyanakkor a tárca szóvivője úgy nyilatkozott, hogy ha a földet a szlovák állam nem sajátította ki, és a magyar állampolgár bizonyítani tudja tulajdonjogát, semmi sem állhat útjába a nevesítésnek. Erdélyben megnyílt a 15. Bálványosi Szabad Egyetem, amely idén az Európai Integráció, Románia uniós felkészülése és Magyarország csatlakozásának következménye a fő téma. A szervező magyarországi és romániai magyar civil szervezetek meghívták a román kormányfőt és az uniós parlament külügyi bizottságának néppárti elnökét is. A politikai kulturális eseménysorozaton az előadók között lesz idén is Orbán Viktor volt kormányfő, valamint több vezető fideszes politikus. Az időjárásról. Meleg marad az idő, de néha beborul az ég. Ma nyugaton és északkeleten, holnap szórványosan várható csapadék. A változó irányú szél zivatarban viharossá válhat. Hajnalban 16-21, holnap délután 29-34 fok között lesz a hőmérséklet. A Balatonnál az északnyugatira forduló szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Sok napsütés várható, este 26 fok lesz, a tóvize 25 fokos. A híreket Fekete István szerkesztette és Zahorán Adrien mondta el. Legközelebb híradással 18 órakor itt a Kossuth Rádióban, az Esti Krónikában, valamint rövid hír összefoglalóval a Bartókon jelentkezünk. Itt a Kossuth Rádió, 17 óra 5 perc.
profi. A szerkesztő műsorvezető Zelényi Zoltán.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Egy ország gazdaságának versenyképességét alapvetően meghatározza az ott előállított termékekben megtestesülő szellemi érték. Sok esetben maga a szellemi termék is forgalomképes és busás hasznot hoz, vagy hozhat. Ehhez gondolkodó és kísérletező műhelyek működtetése szükséges, állami és vállalati szinten egyaránt. Szándékosan kerültem az előző mondatokban a kutatásfejlesztés és az innováció fogalmát, pedig ezek lesznek mai beszélgetésünk főszereplői. A gyakran használt szakkifejezések mögött ugyanis az előbbi összefüggés húzódik meg. Magyarországon a nemzeti össztermék körülbelül 1%-át költjük kutatásfejlesztésre, az EU átlaga 1,8-1,9%, és még az is kevés. Van-e lehetőség a magyar gazdaság lemaradásának csökkentésére? Mit hozhat a készülő innovációs törvény, és hogyan segíti a folyamatot a pénzügyi kormányzat? Vendégeink már itt vannak, és várják az Önök kérdéseit is a 328-7304-es telefonszámon. Vendégeinket egy-egy kérdéssel szeretném bemutatni. Dr. Vas Ilona, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal általános elnök helyettese. Az idén állt fel a hivatal. Mi a feladata? Egyet tudunk róla, hogy az előkészítését, az innovációs törvény előkészítését Önöknél végezték már el.
Igen, a hivatal január 1-jel állt fel, létrehozása egy kormányrendelettel történt, de hát a szükséges jogi alapokat szintén az innovációs alapról szóló törvény is szentesíti, amelyben a hivatalt megemlíti, mint az alap főkezelőjét.
Annak idején volt egy országos műszaki fejlesztési bizottság, az Önök hivatala ennek valamilyen módon jogutóda, vagy pedig csak céljait tekintve utóda?
Jogi értelemben nem jogutód, de céljait tekintve szakmai szempontból mindenképp az.
Valamiféle koordináció a feladatuk?
Az a feladatunk, hogy a kormányzat nevében tudomány, technológia, politika, innováció politikát dolgozunk ki, és eztnek a végrehajtását koordináljuk.
Dr. Pakucsi János, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke. A szövetség célja, hogy Magyarországon az innovációt, az innovációs folyamatot segítse. De hát az innováció nagyon sok feltételtől függ, és ezek között első helyen mindjárt ott áll a pénz. Lehet-e valamilyen módon mégis gyorsítani a különféle innovatív elemek megjelenését a magyar gazdaságban?
Magyar Innovációs Szövetség egy civil szervezet. Eszközei lehetőségei korlátosak. Mi véleményt alkottunk a hozzánk tartozó több mint 500 vállalat álláspontját képviseljük kormányzat felé, a hivatalos szervek felé, és azt megpróbálják érvényesíteni ezeket a gondolatokat. Innováció nélkül nincs gazdasági növekedés. Nemrég mutatták Egyesült Államokban, hogy a növekedés 88%-a a tudásból és 12%-a a tőkéből származik. Másik kimutatás azt mutatja, hogy az innováció a gazdasági növekedés 75%-át biztosítja Nyugat-Európában. Nálunk ez a szám 40-42%. Tehát nagyon nagy tartalékok vannak nálunk a gazdasági növekedés területén.
A hazai kutatásfejlesztés és innováció helyzetében bizonyára új fejlemény, hogy Sági Zoltán, a pénzügyminisztérium helyettes államtitkára a pénzügyminiszter úrtól személyes feladatként kapta ennek a területnek az áttekintését néhány héttel ezelőtt. Pontosabban hogyan szól ez, és milyen feladatot kell elvégeznie, és milyen határidővel, ha egyáltalán van határidő?
Igen. Pénzügyminiszter július 1-én tartott egy megbeszélést, ahol meghívta a jelentősebb kutatóintézeteket, az információtechnológiai szektor, K+F szektor főbb képviselőit, ezzel foglalkozó vállalkozásokat, szakmai szövetségeket és az államigazgatás ezzel foglalkozó szervezeteit, így az előbb bemutatott beszélgető társaim is meghívást kaptak erre a megbeszélésre. Pénzügyminiszter úr ott ismertette az elképzeléseit, és egyúttal a jelenlevők véleményét is kérte szóban, illetve írásban. hogy tegyenek javaslatot arra, hogy milyen pénzügyi adó támogatási eszközökkel lehetne ezt a tevékenységet fejleszteni. Ami az adórendszerbeli fejlesztést, kérdéseket illeti, ebben a vonatkozásban kaptam én azt a megbízást, hogy mint a pénzügyminisztérium e területért felelős helyettes államtitkára ezt a munkát fogjam össze. Ennek keretében írásos véleményt kértünk az előbb említett résztvevőktől. Jelenleg ezek a írásos javaslatok érkeztek, illetve még érkezni fognak, feldolgozásuk folyik, és a munkamenete az, hogy többszöri egyeztetés visszacsatolás után a 2005. éri adótörvénymódosítások során beépítésre kerüljenek azok a javaslatok, amelyek beépítésre kerülhetnek.
Telefonszámunk 328-7304-es. Tegyék fel önök is kérdéseiket, vagy éppen tegyék meg javaslataikat. Azonnal folytatjuk. A hazai kutatásfejlesztés jelenleg mintegy 70%-ban állami finanszírozás mellett működik, melynek legjelentősebb tényezője a Magyar Tudományos Akadémia intézethálózata. Cifra Szilvia, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetet kereste fel, hogy egy viszonylag közismert projekt áttekintésével képet kapjunk a finanszírozás nehézségeiről. Az első megszólaló Manó Sándor főosztályvezető, a film digitalizálási projekt vezető munkatársa.
Ez egy film digitalizáló, amit a Dimor projekt keretében fejlesztettünk ki. A lényege az, hogy a filmszallagot egy CCD kamera segítségével digitálissá alakítja, méghozzá olyan felbontásba, hogy a filmek minden részletét digitálissá alakítsa. Ez ebbe a projektbe ahhoz kell, hogyha hibás, karcos, színhibás filmeket akarjuk átalakítani, megjavítani, restaurálni, akkor erre szükség van, mert így minden információt, ami ezen a filmen rajta van, azt leszedünk. Egy baj van ezzel, hogy az információ mennyiség olyan nagy, hogy egy film az 1,8 terabájtnyi memóriát igényel, és az igen nagy. Ebben a Dimor projektben három ilyen fő lépés van. Az egyik a digitalizáló, a másik az a feldolgozó szoftver, amit alapvetően a Veszprémi Egyetem készített, és amelyik lehetővé teszi, hogy a képet azt helyreállítsuk, illetve nálunk fejlesztettük a hanghelyreállító részt, és mivel az előbb említett módon a tárolás olyan mértékű, amit nem lehet ma megoldani, az egyetlen megoldás az, hogy vissza kell írni a filmet az eredeti hordozóra, lézer segítségével, ezt a berendezést ennek a Dimor projekt harmadik elemeként csináljuk. A Kulturális Örökség Minisztérium félig meddig megfinanszírozott egy munkát, ami az első magyar színes film a Ludas Matyinak a digitális felújítását hozta. Ezt csináltuk meg így összefogva, ez gazdaságilag igazából senkinek se volt hasznos, tehát ez körülbelül a megfinanszírozás a harmadát, felét, ha fedezte, a többit csak azért csinálták a résztvevők, mert referenciának ez jó lesz a későbbiekbe, meg hát mégis az első magyar színes filmről van szó.
Meg lehet azt becsülni, hogy mondjuk egy ilyen digitalizálás, vagy mondjuk maga a fejlesztés mennyibe kerül?
Ez a Dimor fejlesztés, ez ilyen 150-200 millió körüli tétel, amit elnyertünk a pályázaton. Ezek a berendezések, ha teljesítik mindazt, amit gondoltunk, akkor darabonként 100 milliósak körülbelül a piacon, 100-200, tehát egy ilyen digitalizálónak a piaci értéke az ekkörül van, a film visszaíró az is hasonló értékű, és maga maga az a szoftvercsomag, amit, mint említettem, Veszprémbe fejlesztenek, hát az is piaci áron bizony a 100 és a 300 millió között van. Egy teljes digitális restaurálása egy filmnek az ilyen 50-70 millió forint körüli összeg. Nagyon nagy kérdés, hogy az üzemeltetését azt miből fogjuk megoldani. Ahhoz mindenképpen filmenként valamilyen támogatásra szükség van. Mert ezek azért nem maguktól dolgoznak, tehát bizony a Ludas Matyin is legalább 10 emberévnyi munka volt manuálisan, plusz az eszközök. Ami nagyon hiányzik, igazából Magyarországon nincs ipari háttér, akinek ezt átadjuk. Tehát itt van egy nagy buktató, hogy ezek bár ipari berendezésnek néznek ki, de nem egy gyár, hanem egy kutatóintézet állítja elő, és a reprodukálása az bizony nehéz. Tehát mi például, ha valakitől megrendelést kapunk, akkor ezt csak ilyen féléves, éves határidővel tudnánk újra előállítani. Rettentően hiányzik a hazai ipar.
A szellemi tőkét, a kutatói szürke állományt meg tudják itthon finanszírozni?
Azt kell mondjam, hogy igazán nem. Tehát akik itt ebbe a kutatóintézetbe is dolgoznak, legalább 50%-ba lelkesedésből csinálják, vagy valami miatt az ügy szeretetéből. Ha ezeket a berendezéseket kint fejlesztenék ki, akkor nyilván az ottani mérnökök sokkal magasabb fizetést kapnak. Tehát ha ilyen európai szinten nézzük, biztos a háromszoros fizetésük valószínű megvan.
A haszon, az a profit, amit önök kitaláltak, vagy legalábbis kitalálták, hogy hogyan lehet megtermelni, az visszajut önökhöz?
Erről nem tudok mondani semmit, mert ahhoz föl kéne állítani valamilyen szervezetet, aki ezt csinálja. Nem mindig lehet jól érvényesíteni a licenszdíjakat, hogy az eredeti tervezőkhöz ez visszajusson.
Gazdaságilag nehéz helyzetben van a kutatás. Ezt biztos meg tudja erősíteni dr. Inzert Péter, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnika és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója.
Az egyik tény, hogy állítólag kevés a pénz. Ebben én nehezen tudok állást foglalni, mert azt szoktam mondani, hogy annyi pénz van a költségvetésben, amennyi van, tehát avval kellene jól gazdálkodni. Tény az, hogy ebben az évben nagyon sok pénzt elvontak. Most azt, hogy elvontak a bázis támogatásunkból 50 millió forintot, ugye ez egy dolog. Azonban az ÁFA törvény módosításában szép csendbe bevezették, hogy semmiféle költségvetési támogatás után nem igényelhető vissza az ÁFA. Ez az intézetnél óriási pénz, mondjuk 200 millió forint nagyságrendben évente, de ez sújt mindenkit, az egyetemeket, az önkormányzatokat, a színházakat és az összes szereplőt. Ez az ÁFA törvény apró módosítása, ez az egyik kérdés. A másik kérdés az, hogy nézzük meg egy kutatóintézetet, aminek nincsen forgóeszköze. Tehát amit költségvetési ellátmányt kapunk, azt havi bontásba folyósítják. Mondhatnám, hogy ebből alkalmilag a folyó költségeinket sem tudjuk kifizetni, mert mondjuk vízcsatorna számla fél éven kingyűn, például januárban sokkal magasabb a távfűtés számla, mint májusban, tehát a költségeim nem egyenletesen merülnek föl. Nekünk a gondunk és a szerencsénk az, hogy a költségvetési támogatás körülbelül az egyharmadát fedezi a költségvetésünknek, egyharmad különböző pályázati pénz, idejétve Brüsszelt, és egyharmad vállalati szerződések. Az egész ügy nincsen átgondolva. Az összes pályázat, Brüsszel is, a magyar pályázatok is, utófinanszírozási rendszerben működnek. Tehát ha mondjuk én megpályázok egy 100 millió forintos nagyműszert, és megnyerem a pályázatot, megkötöm a szerződést, akkor ez a dolog úgy, hogy először nekem ki kell fizetnem a 100 millió forintot, és utána fogja ideadni a pályáztató szerv valamelyik minisztérium a pénzt. Ha, mint költségvetési szervnek nincsen forgóeszközön, elvonják a maradványt, egy költségvetési szerv miből fizeti ki előre ezt az összeget? Az intézetnek a múlt évi árbevétele és költsége 3,5 milliárd forint volt. Azért egyforma a két szám, mert egyrészt költségvetési szerv nem tervezhet sem nyereséget, sem veszteséget, ami szintén mondjuk a valós élettel nem egészen összhangban lévő dolog. Na most ebből nagyjából 1 milliárd forint a költségvetési támogatás, nagyjából 1 milliárd forint a pályázati pénzek, és nagyjából 1 milliárd, másfél milliárd, tehát a kicsit nagyobb rész a vállalati pénzek. Tulajdonképpen ebből élünk, tehát azokat az előfinanszírozási, meg számlakiegyenlítési, meg egyéb problémákat, amit mind költségvetési szervnek egyszerűen nem lenne módunk finanszírozni, azt ezekből a vállalati pénzekből finanszírozzuk meg, ez jelenti a mi forgóeszközünket. Ezek a vállalati pénzek, ezek kutatási eredmények alkalmazásai, tehát mi nem gyártunk, nem kereskedünk, kizárólag hozzáadott szellemi terméket adunk el, és érdekes, apró része az államháztartási törvény végrehajtási rendeletének, hogy viszont, ha egy költségvetési szerv a bevételnek 30%-án nagyobb hányadát szerzi vállalati szerződésekből, azt át kell minősíteni gazdálkodó szervé. Na most egyrészt ugye ez nem egészen támogatja a kutatás alkalmazását, másrészt, mint mondom, ez jelenti a forgóeszközünket, tehát amiből mondjuk egy kutatóintézet fönn tudná magát tartani, azt tiltják. A másik problémakör, ami mélységesen fölháborít, az a pályázatok bonyolítása. Hihetetlen mértékű, teljesen fölösleges adminisztráció kapcsolódik a pályázatok. Vannak pályázati kiírások, meg tudom mutatni, itt van 180 oldal a kiírás. Ennek a 99% az, hogy milyen papírokat, mellékleteket és hasonlókat kérnek ész nélkül. Miután minden pályázathoz mondjuk be kell adni az aláírási címpéldányomat, és van, ahol 6 példányba csak eredetit fogadnak el, ezért hetente járok a közjegyzőhöz mondjuk 30-40 darab aláírási címpéldányt csináltatni, nem ingyen. Van egy külön kézbesítőnk, aminek semmi más dolga nincs, mint szaladgál az APEC-hez, meg a környezetvédelmi felügyelőséghez, meg minden, igazolásokért, hogy nincsen köztartozásom. Na most ebben például az a röhely, hogy az intézet a kincstárnál vezeti kötelezően a számlát, és az egész kincstári rendszert azért hozták létre, hogy pontosan tudniuk kéne, hogy van-e köztartozásom, vagy nincsen.
Mennyire tudják nyomon követni a fejlesztéseket? Tehát innen hogyan tovább? Kikerül a nagy piacra ez a szellemi tőke, ez a szellemi tőkének terméke? Önök hogyan tudnak ebből részesedni?
A felhasználót találni a magyar kutatási eredményekre rettenetesen nehéz. Elkészült ez a berendezés, azt hiszem, hogy a világpiacon is jó minőségűnek számít, és legfeljebb fele annyiba kerül, mint bármelyik hasonló. Az egyik dolog az, hogy Magyarországon lehetne használni, na de az kéne, hogy valaki pénzt adjon a töménytelen régi film felújítására. Mondjuk azt, hogy erre egy vas nincsen, és valószínűleg ebben összefüggésben a Ludas Matyi lesz valószínűleg az első és az utolsó, vagy mondjuk még lesz 6 filmre pénz, amit felújítunk. Na most, ha az ország nincs pénz arra, hogy rendbe tegye a filmeit, akkor én nem tudom eladni ezt a berendezést. A világpiac az azért nagyon nehéz, mert az kellene egy marketing szervezet, tehát innen az intézetből mi nem nagyon tudunk kimenni a világpiacra, tehát gyakorlatilag az egyetlen lehetőség az, hogy megpróbálunk valami licenszerződést kötni, de ez nagyon-nagyon nehezen megy. Miután a szoftver bizalmi termék, nem könnyű eladni a nyugati piacon. Tehát ennek az egyetlen módja kizárólag az, hogy megpróbálunk társulni multinacionális cégekkel. Meg kell mondom, hogy ez a társulás viszont csak az ő feltételeik szerint történhet, tehát itt utána a magyar szellemi termék védelméről meg erről-arról beszélni teljesen fölösleges. Egyrészt, mert ők nem változtatják meg a saját blanketta szerződésüket, másrészt, mert én boldog vagyok, hogyha aláírhatom azt a blanketta szerződést.
Itt a Pénz, Pénz, Profit, a Kossuth Rádió gazdasági műsora. Vendégeink Sági Zoltán, a pénzügyminisztérium helyettes államtitkára, dr. Vas Ilona, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal általános elnökhelyettese, és dr. Pakucsi János, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke. Beszélgetünk a kutatásfejlesztésről, az innovációról. Az imént hallottak közül sokat lehet gyakorlati részletkérdésnek tekinteni, de az ilyen gyakorlati részletkérdések azok, amelyek rendszerint annyira megnehezítik egy-egy folyamat végigvitelét, hogy megkérdőjeleződik a sikere is már. Itt az önfenntartásnak szinte egyfajta tiltása mellett az áfa visszaigénylés lehetetlensége, a költségvetési támogatás havi csöpögtetése, az előfinanszírozás, mint követelmény, ezek merültek föl. A pályázati adminisztrációról már nem is szólva. Jó lehet, ezek egy része jellemzően az állami szektorban működő kutatóhelyekre igaz, de mégis talán nem árt erről nyomatékkal beszélnünk, hiszen, mint az imént elhangzott, a hazai kutatóhelyek 70%-a az állami finanszírozási kereteken belül működő kutatóhely. Tehát éppen ezekben terveznek-e, tudnak-e valamit változtatni majd ennek a munkának, ennek a folyamatnak a kapcsán, amit önöknél végeznek, Sági Zoltán helyettes államtitkár úr? Jelesül mondjuk az áfa visszaigénylés egészen pontosan az ön területéhez tartozna.
Igen, tehát érkeztek ilyen javaslatok az említett javaslatkérés keretében, ami az áfa arányosítás felülvizsgálatát, vagy hát adott esetben célzottan a K+F tevékenységgel függő felülvizsgálatára vonatkoznak. Generális felülvizsgálat valószínűleg nem lesz, a célzott felülvizsgálat, vagy célzott valamiféle kedvezményrendszer, azzal természetesen foglalkozunk.
És a kedvezményrendszer érinteni akkor a üzleti szférában működő kutatóhelyeket is, vagy csak az állami finanszírozásúakat?
Hát ugye ez a kedvezmény, tehát most konkrétan az áfának ez az arányosítási szabálya, ez az állami támogatásokhoz kötődő kedvezmény. Magyarán a támogatásra jutó áfa nem igényelhető vissza, vagy arányosított módon igényelhető vissza. Ebből az következik, hogyha ezen valami módosítás történhetne, akkor az nem csak akkor az általában mindenféle ezzel kapcsolatos állami támogatással kapcsolatos lehetne, de hozzáteszem mindjárt, hogy amiről én itt beszélek, ezek nem kijelölt javaslatok és elképzelések, én most arról beszélek csak, hogy milyen beérkező javaslatok vannak, ezek feldolgozása folyik, és hát bizonyos korlátok minket erősen kötni fognak, ezek a költségvetési korlátok. Ugye Inzeltó is azzal kezdte, hogy annyi pénz van a költségvetésben, amennyi éppen van, és ő ezt soha nem szokta vitatni. Ehhez képest aztán a későbbi gondolatmenete az nagyjából arra irányult, hogy elég kevés pénz van. Mi ugyanezt tudjuk mondani, hogy az adókedvezmények és az adórendszernek a javítása az nyilván a másik oldalnak a költségvetés kiadási igényeinek erős függvénye, és abban is vissza kell tudni lépni. Tehát erős korlátok vannak, és ezeket az erős korlátokat próbáljuk mi most úgy irányítani, hogy célzottan bizonyos kulcsterületek, adott esetben például K+F-fel kapcsolatos területek, kaphassanak olyan kedvezményeket, amelyek segítik ezt a tevékenységet.
De minden esetre ez az ügy, illetve ez az ügycsoport napi renden van, és az
érintettek
számára ez már pozitív fejlemény. De vajon miért kell az állami finanszírozású kutatóhelyeknek a 70%-ot adniuk? Vajon a gazdasági élet szereplői ennyire szükségtelennek tartják azt, hogy Magyarországon kutatóbázisokat létesítsenek? Miért maradnak a 30%-on, vagy 30% alatt, hiszen itt a multinacionális nagyvállalatok már majdnem mind jelen vannak, hoztak is létre kutatóhelyeket, amelyek sikereket tudnak felmutatni. Miért nem éri meg még többeknek idehozniuk ezt a tevékenységüket? Mi a véleményük erről, dr. Vas Ilona?
Hát én azt szeretném mondani, hogy az az 1% az nagyon kevés, amit az ország K+F-re rá tud fordítani természetesen, de azt is kell tudni, hogy ez már egy emelkedő tendencia, hiszen 0,7-nél ütöttük meg az alapot valahol a 90 évesek közepén, tehát ez növekszik. A nagy probléma, nem csak az a nagy probléma, hogy ez kevés, hanem hogy a struktúrájában nagyon rossz, tehát hogy nem a vállalatok rakják be a ráfordítást, ez tulajdonképpen fordított aránya 60, tehát 2/3 vállalatok és 1/3 a költségvetési, ez lenne az egészséges, ez lenne az egészséges, de ez az átmenet, tehát a piacgazdaság építésének egy velejáró folyamata, hogy a vállalatok nagyon nehezen térnek észhez, tehát sok mindent, tehát amíg még a megélhetésért, a mindennapok harcban, a túlélésért harcolnak, addig azért nem egészen hosszú távon gondolkoznak.
Ez gondolom, hogy a magyar, a hazai tőkével működő vállalatokra tetszik ezt mondani.
Igen, akiknek hát kicsi természetesen.
De itt vannak a multik, ők közülük is alig egy néhány.
Ha valamilyen innovációs mutatóba jól állunk, az csak azért van, mert a multik itt vannak, tehát a hazai cégek szinte ehhez semmiben nem járulnak
közülük
hozzá.
Közülük is a legtöbben a másutt létrehozott szellemi tehát, terméket, magas technológiát hozták
tehát, ha az
ide,
exportot nézzük, abban a high-tech aránya az ugrásszerűen megnyőd, de ez csak a közvetlen tőkebehozatalnak az eredménye. Tehát igazándiból hiába fordítjuk 70%-át a költségvetési intézményekből, abból nem származik ez az előny, aminek származnia kéne, pont azért, mert nincs mögötte egy gazdasági háttér.
Hány kutatóközpontot hoztak ide a nagy nemzetközi cégek, Pakucs úr? Mit tudni erről?
Az elmúlt években ennek a száma jelentős mértékben növekedett. De talán nem is az a fő kérdés, hogy hány multi céghoz Magyarországon létre kutató fejlesztő helyet. Sokkal fontosabb kérdés az, hogy az a kutatás fejlesztési eredmény, ami Magyarországon születik, az a gazdaságban hol épül be. Ez a nagyobb kérdés. Ezek a külföldi multik által létrehozott kutató-fejlesztő központok zöme sajnálatos módon a kutatási eredményeket nem Magyarországon hasznosítják, hanem viszik vissza központba, Nyugat-Európába. Nincs másról szó, mint a magyarországi olcsó munkaerőnek a Magyarországon történő kihasználása. Tehát az a bizonyos brain drain, amit sokat emlegetett, agyelszívás, az most nagyon korszerű formában úgy működik, hogy nem kell a magyar mérnöknek elmenni Németországba, vagy onnan Angliába, vagy onnan Amerikába, hanem Magyarországon is tud dolgozni egy német, francia, amerikai cégnél, és ő javára sajnálatos módon. Tehát ez a szellemi tevékenységet Magyarországon végeznek ezek a kutatóközpontok, akkor fogja igazán betölteni a szerepét, ha ezek a fejlesztőközpontoknak a gyára is Magyarországon fognak létrejönni, és ezek a bizonyos szellemi eredmények beépülnek a Magyarországon gyártott termékekbe, szolgáltatásokba, és a hozzáadott értéket, a GDP növekedés Magyarországon jön létre, nem pedig Nyugat-Európában.
Azért kérdeztem mégis egy lehetséges számot arról, hogy körülbelül hány ilyen kutatóbázis működhet Magyarországon, mert hát ha össze tudnánk vetni, hogy hány lehetséges munkatárs áll rendelkezésre, hiszen nem állunk rosszul kreatív és képzett mérnökökben, kutatókban, vagy igen, mert hiszen ez sem biztos. Itt az elmúlt évtized, vagy másfél évtized során sok minden történt, lehet, hogy az elvándorlás, vagy az agyelszívás folyamata már zajlott, vagy lezajlott olyan mértékig, hogy már nincsenek hazai tudástartalékok, de az is lehet, hogy egész egyszerűen egy generációváltás révén most már nem állunk olyan jól, hiszen úgy tudjuk, hogy a szabadalmak száma is csökkent Magyarországon.
A szabadalmak számának a csökkenését nagyon sokszor emlegetjük. Ezt nem lehet elvonatkoztatni a hazai kutatásfejlesztés egészének helyzetétől. A kutatásfejlesztési ráfordítása, mint előbb is elhangzott, a 90-es években jelentős mértékben csökkentek, tehát 1990-től 98-ig, amikor a mélypontot ért el, akkor egyharmadára esett le a kutatásfejlesztési ráfordítás. Azóta bizonyos növekedés van. Hát a szabadalmak száma arányosan követi a kutatásfejlesztési ráfordításokat. Folyamatosan csökken. Hát csak kutatási tevékenység eredményeképpen jön létre szabadalom. Ha csökken a kutatási tevékenység, értelemszerűen csökkent a szabadalmak száma Magyarországon. Tehát az egy következmény, hogy a szabadalmak száma csökken.
Ez valamilyen módon egybecseng a folyamat időpontjai, görbéi egybecsengenek azzal a folyamattal, amikor is a magyar gazdaság egészének a struktúraváltása miatt, akkor a GDP is mély ponton volt a 90-es évek első harmadának vége felé, vagy a 90-es évek közepe felé, akkor kezdett aztán ismét emelkedni. Tekinthetjük-e ezt a folyamatot egyszerűen a gazdaság átalakulása velejárójának, ami majd, ahogy a gazdaság lép előre, úgy rendbe jön, és a kutatásfejlesztés is megfelelő szintre kerül, vagy pedig hát most ezért nekünk tenni kell, mégpedig elég rendesen.
Én azt gondolom, hogy ez nem csak ettől függ. Az innováció egy társadalmi gazdasági folyamat, aminek nagyon sok a tudati oldala. És az elmúlt időszakban a tapasztalat az, hogy a tudati oldalon volt a legnagyobb hiányosság. Az elmúlt időszakban a
vezetők
részét, mert rengeteget beszéltünk a kutatásfejlesztés fontosságáról, innovációbarát, környezetről, tudásabban, gazdaságról, folytatnám ezek a sztereotíp mondatokat, ami elhangzott az elmúlt években, mintha imamalomban lettünk volna, ugyanakkor semmi nem történt a területen. Mindenki mondta, mire volna szükség, és az ellenkezője történt.
Ezzel nem vagyunk egyedül, mert gondoljunk bele, a Lisszaboni agenda mit mond ki, hogy 2010-ig az Európai Unió versenyképességét föl kell hozni Japán és az Egyesült Államok szintjére. Ennek előfeltétele a kutatásfejlesztés, az innováció, a tudástársadalom kiépítése. 2004-et írunk, időarányosan nem ugyan 40%-a nem valósult meg, hanem talán 10 vagy 15 se. Tehát mások is csak beszélnek.
Én azt gondolom, hogy más helyzetről beszélnek Nyugat-Európában, amikor a 2%-ot minősítik alacsonynak, és fel akarnak ütni Egyesült Államok 3%-os szintjére, és a versenyképességet Egyesült Államok szintjére akarják hozni, vagy akár azt meghaladó szintre, mi ettől nagyon messze vagyunk. Ha mi elérnénk az európai szintet, a jelenlegi európai szintet, akkor már nagyon lépnénk, de ez is elérhetetlen távolságban van.
Érdemes még felhívniuk minket, 328-7304-es a telefonszámunk. Egy pár pillanat múlva folytatjuk. Reméltem, hogy kedves vendégeink között itt komoly nézetetérés alakul majd ki, aminek során tisztázódnak majd az erővonalak. De hát, mint kiderült, itt gyakorlatilag aki ezzel a kérdéskörrel, tehát a kutatás, fejlesztés, innováció kérdéskörével foglalkozik, az a szakmai tények alapján nagyjából egyetért. Tehát itt valami, akkor máshol van a gond, de mégis hol van a gond? Tehát miért van az, hogy nálunk az 1%-os ráfordítás, a GDP arányos 1%-os ráfordítás fölé nem tudtunk menni eddig? Most, hogy az Európai Unióba a 10-en beléptünk, most az Európai Unió átlaga is van, 1,8-1,9 lett, ugye a 15-ök átlaga ennél azért jóval magasabb volt. Tehát végül is a folyamat mitől gyorsulhatna meg, mit lehetne tenni, és egyáltalán mit fog hozni majd ez a most előkészített és ősszel a parlament elé kerülő innovációs törvény?
Tehát a helyzet értékeléssel ugyan egyetértünk, de sok mindenben, a hogyan tovább, azért abban nagyon nem biztos, hogy mindenki ugyanazt a nótát fújja, de az innovációs törvény, tehát azt látjuk, hogy a gazdasági fejlettségünkhöz képest is alul van ez a szektor finanszírozva, ha lehet ezt a szektorszót használni, bár ez nem helyes, hogy tulajdonképpen, de ennek a megnövelése, tehát hogy a bevételek, tehát az ország gazdasága növekedjen, és a bevételek növekedhessenek, arra mindenképp szükség van, hogy ezen a területen változtassunk, és többet fordítsunk erre, de nem minden, hogy mire és hogyan fordítjuk. Tehát erre itt nagyon fontos az, hogy azok, amiket kikutatunk, fejlesztünk, azok hasznosításra kerüljenek. És ha valamit úgy fejlesztünk, hogy utána keressük, mint ahogy a bejátszásban is volt, hogy a felhasználót, ez reménytelen. Azt nem lehet elvárni. Azt Magyarországon
szorosabb
belül...
Szorosabb kapcsolatra van szükség a gazdálkodó szféra, hát és a kutatás.
Gyakorlatilag
között.
Azt kéne kutatni, amire a gazdaságnak szüksége van.
De akkor viszont
tehát
nem
valami tudományos, elméleti alapon kéne kutatnunk, fejlesztenünk.
De akkor nem lesznek alapkutatások, mert az nem hasznosul, csak sok évtized.
Én most nem arról beszélek, tehát természetesen az alap kutatásban az államnak a szerepvállalása az sokkal más, mint az alkalmazott kutatásban. Itt a kutatásfejlesztésnek a inkább a nagy F és a kis K mellett beszélünk, de hát ahhoz, hogy innovációról beszéljünk, sokszor nem is kell kutatásfejlesztés. Az a lényeg, hogy valamilyen létező tudást hasznosítsunk.
Tehát lehet az a tudás máshonnan is,
jöhet.
Amit
világ bármely területén fedezhetik fel.
Során
az, hogy mi hasznosítsuk, ez a cél, tehát azt a tudást. Természetesen ehhez azért sokszor kell kutatás, fejlesztés. Tehát
és önmagában nem ilyen. Befogadó készség is, ami nem biztos, hogy mindenhol megvan, mert hát az is, hogy mondjam, majd hogy nem, magával a kutatás fejlesztéssel egyenértékű, vagy annál nem sokkal kevesebb tudást igényel. Tehát egyfajta tudást jól hasznosítani.
Az innováció komplex folyamat, annak a költség érzékenységét, tehát csak példát mondok, ha 10 egységbe kerül egy sikeres innováció, abból 1 pont a kutatásfejlesztés, és 9 pont az, ami az innováció, tehát az eredmény megvalósítását szolgálja. Tehát nagy felelősséggel kell dönteni akkor, amikor a kutatást finanszírozunk, hogy megvan ez a 10-szer annyi pénz ahhoz, hogy majd abból a kutatás eredményből valóságos termék legyen. Én sokáig azt képviseltem az álláspontot, hogy Magyarországon kutatásfejlesztés támogatása, tehát a direkt támogatásról beszélek, amikor pályázatokat odaítélnek, akkor legyen feltétel, hogy a pályázó mutassa be, hogy a sikeres fejlesztés eredményeképpen mi történik. A sikeres fejlesztésnek ki lesz a gazdája, ki lesz a hasznosítója, ki lesz a megvalósítója. Tehát amíg ezt nem teszik mellé, addig nem biztos az, hogy a kutatást finanszíroztunk, az hasznosítója.
A hallgatónk is szóvá teszi, hogy miért csak egy jelentés sok esetben a pályázat végén, ami a pályázó számára kötelezettséget jelent, miért nem kell bemutatni az eredmény hasznosulását a gyakorlatban?
Erre hadd tegyek hozzá, hogy ezt azonnal nem lehet bemutatni, hisz a hasznosulás az eltelt 3-4-5 év, tehát gyakorlatilag azonnal nem látszik.
Azt szeretném mondani, hogy elhangzott, hogy nem történt semmi az elmúlt években. Én azért jelzem, hogy az adótörvényekben ma is vannak K+F kedvezmények. Hozzáteszem azt, hogy önmagában persze adókedvezmények nem oldják meg a problémát, de mégis, hogy említsek néhány konkrétumot. Ugye a K+F tevékenységnek a közvetlen költségei alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés esetében ma is, amellett, hogy költségként egyszer elszámolhatók, még egyszer adóalap csökkentő tételként elszámolhatók, tehát duplán csökkentik a társasági adóalapot a társaságoknál. Ráadásul, hogyha a Magyar Tudományos Akadémia által alapított kutatóintézet kezelésében lévő területen működő vállalkozásról van szó, vagy felsőoktatási intézmény kezelésében lévő területen, akkor nem egyszer, hanem még 3-szor, tehát összességében 4-szer írható le az a költség.
50 millió forint érték határig.
A vállalkozás társasági adóalapjából valóban ez egy ilyen típusú kedvezmény, ami 50 millió forint érték határig írható le. Ezzel együtt a várható kiadása néhány milliárd forint lesz 2004 év folyamán. Működik egy gyorsított értékcsökkenési leírási rendszer a szoftver fejlesztésekre, számítástechnikai eszközök, egyes modern eszközök beszerzése esetén. És hogy az elképzeléseinkről is, tehát ez nem az összes kedvezmény, de nem akarom most a teljesség igénye nélkül próbáltam egy-kettőt felsorolni. Ugye a K+F ágazat egy nagyon élő munkaigényes ágazat, tehát az élő munkának a közterhei nagyon érzékenyen befolyásolják ezt az ágazatot, nálunk pedig az élő munkaterhek igen magasak, ez köztudott. Tehát leginkább, ami a K+F-nek is kedvező, az az adórendszernek egy elég általános átalakítása az élő munkaterhek csökkentése irányában. Erre terveink szerint komoly lépéseket szeretnénk tenni 2005-ben, ezért ez alatt az SZIA-t és a különböző járulékokat. És az előbb említett kedvezmények, mint a K+F-nek az adóalap csökkentő kedvezmény, a gyorsított leírás folytatása és néhány célzott élő munkatejér kedvezmény az, ami itt a beérkezett javaslatok alapján kirajzolódni látszik. Továbbá a fejlesztési adókedvezmény értékhatárának a csökkentése a K+F vállalkozások K+F tevékenységet végző vállalkozások számára.
Kíván-e önök szerint ez valami szervezeti átalakítást is ezeken a pénzügyi adó jellegű kedvezményeken kívül, vagy pedig ez már önmagában segíteni fog?
Én azt gondolom, ezek a meglévő kedvezmények, ezek jóval nagyobb, kezdményekre van szükség ma a kutatásfejlesztés területén, hiszen a kutatásfejlesztés ösztönzést egy komplex dolog, van direkt ösztönzés, meg van indirekt ösztönzés. Most senki nem mondja kétségbe az állam kiemelt terepét a kutatásfejlesztés innováció ösztönzésébe, még a liberális közgazdaságtan is azt mondja, hogy ez egy támogatandó dolog. Tehát számos olyan kedvezmény van még Nyugat-Európában, ismeretes, amit mi összefoglalhatunk és megírunk, amivel ezt ösztönözni lehetne és kellene a jövőben.
Ezek szerint folyik majd tovább a lobby tevékenység, illetve hát az innovációs törvény kapcsán annak a végső formában öntése, amit majd érdeklődéssel figyelünk. Ez volt mára a Pénzpiac Profit, munkatársak voltak Cifra Szilvia, Gyurmán Gábor, Huszti Zoltán, Kis László és Kukkirma. A műsort szerkesztette és vezette Zelényi Zoltán, holnap ugyanebben az időben az Európa Klub jelentkezik, Pénzpiac Profit legközelebb jövő hétfőn lesz. Köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra!
17 óra 45 perc. Kék bolygó.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Békirágy Györgyi. Indul a metallokémia nagy tétényi telephelyének kármentesítése. Közeledik a parlagfű szezon, fogynak a mélytengeri halak. Van-e összefüggés az indiai és a bangladesi áradás, valamint a globális felmelegedés között, íme a mai kékbolygó kínálata? A bemondó Ulbricht András. Művészetek zöldje a művészetek völgyében.
A Művészetek Völgye Kulturális Fesztivál pénteken, július 23-án kezdődik. Új rendezvénysorozattal bővült az idén, mégpedig a Művészetek Zöldje elnevezésű programmal. Ennek egyében négy faluban, Kapolcson, Taljándörögdön, Vigántpetenden és Öcskösségben civil szervezetek ápolt, gondozott, szép zöld udvarain várják a látogatókat. Példaadó kezdeményezés, reméljük, másutt, mások követik a jövőben.
Itt a kékbolygó. Persányi Miklós környezetvédelmi és Csillag István gazdasági miniszter sajtótájékoztatón jelentette ma be, hogy indul a nagytétényi metallokémia gyártelepén lerakott veszélyes hulladék kármentesítése. A vonalban Persányi Miklós, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Mielőtt beszámolna a részletekről, hadd kezdjem egy másik hírrel. Ha minden igaz, akkor ön a hétvégén Maastrichtban járt az Európai Környezetvédelmi Miniszterek informális ülésén. Mit emelnek ki a tanácskozás programjából?
Elfogadtuk azt a programot, amelyet a holland elnökség terjesztett a következő fél évre elénk, és nyilván itt a legfontosabb üzenet az az, hogy hogyan lehet a környezetet, mint üzleti lehetőséget is felfogni. Hogyan lehet tiszta, okos és versenyképes az Európai Unió gazdasága. Tehát ez egy fontos központi gondolat volt, és nyilván ezzel kapcsolatban is nagyon sok vélemény hangzott el. Arról is, hogy a következő időszakban, ebben a fél évben a vegyi anyagok szabályozásában is előre akarunk haladni, az éghajlatváltozással kapcsolatos egyezményben a kiotói jegyzőkönyvnek az életbe léptetése komoly realitás, és hogyan lehet a fenntartható mobilitást Európában megszervezni zajmentesebb, kisebb fogyasztású, takarékosabb kocsik beállításával hosszú távon. Ez nagyjából a következő fél év menetrendje az Unió számára. A másik nagy téma az az árvizekkel kapcsolatos volt.
Jutottak el tekintetben valami közös nevezőre, hiszen ez ugye nyilvánvalóan az összes Európai Uniós országot érinti?
Magyarországnak különösen fontos az, hogy az árvizek tekintetében legyen összeurópai együttműködés, és az Unió lehetőleg alapokkal is, pénzügyi segítséggel is támogassa ezeket a programokat. Egy közös európai árvízvédelmi akcióprogram kialakításában egyeztünk meg, hiszen mind a szolidaritás, mind a kohéziónak az uniós alapelvei megkövetelik azt, hogy minden uniós polgárnak legyen az élethez, az egészséghez, az anyagi biztonsághoz joga. Ezt én magam hangsúlyoztam a vitaindító felszólalásban, amelyet közvetlenül az EU főbiztosa és az orániai herceg után volt szerencsém elmondani.
Szép a sorrend.
Igen, és hát utána még hasonló vita indított az angol, a francia és az ír környezetvédelmi miniszterek tartottak, tehát a most csatlakozók közül, hát azt lehet mondani, hogy Magyarország vízügyi tapasztalatainak is az elismerése az, hogy én ebben megszólalhattam. Tehát egy közös európai összehangolt állvízvédelmi akcióprogram kidolgozása és ennek megfelelő finanszírozása is most már, ha úgy tetszik, az Európai Uniónak a fontos feladatai közé került, és remélhetően a következő tervezési pénzügyi időszakban 2007 és 2013 között már a strukturális alapokban is lehet ilyen típusú fejlesztésekre Magyarországnak is majd pályáznia.
És most a mai sajtótájékoztatóról, ami ugye az elmondottak alapján pontosabban abból a vegyi hulladék, a veszélyes hulladék felszámolásához is tartozik. A munka ősszel indul, hová szállítják a metalokémia gyártelepén lerakott veszélyes hulladékot, és mi lesz ennek a bizonyos környezetszennyező kóhúsalaknak a sorsa?
A veszélyes hulladék jelentős részét nem kell elszállítani a helyszínről. Ez egy 20 hektáros gyártelep, és a környékén vagy 1400 családi házas ingatlan. Ezeket érintette ez a csaknem egy évszázadon át folytatott szennyező színesfém kohászati tevékenység, amely egyes nehéz fémeket, elsősorban olmot halmozott fel a környéken. A gyártelepen fog keresztül vezetni az M6-os autópályának a Nagytétény és Érdi tető közötti szakasza.
És ebbe építik be?
Az autópálya alapjába egy olyan környezetre biztonságos úgynevezett szarkofágot fognak készíteni, amely szivárgásmentes, elzárja a környezettől ezeket a veszélyes anyagokat, és hát mindörökre ott tárolhatók lesznek.
Mikor fejezik be, és mennyibe kerül ez a kármentesítési program?
A költségei nagyon nagyok, ez az ország legnagyobb környezetvédelmi beruházása, 12 milliárd forintba kerül. Az első üteme, tehát annak a résznek a kármentesítése és kialakítása, amely az autópálya alapot képezi, ez jövő év novemberére be fog fejeződni, és ott megkezdődnek majd akkor az autópálya építési munkák. A terület további részein, illetve a családi házak övezetében ez még további két évig elhúzódik, tehát 2008 a befejezési határideje a teljes kármentesítésnek.
Bersányi Miklós, köszönöm, további jó estét kívánok!
Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
Önök a Képbolygót hallják, tetszik, nem tetszik, közeledik a parlagfőszezon.
Ennek a hírnek nyilvánvalóan nem örülnek az allergiások, sőt még azok sem, akik egészségesnek hiszik, tartják magukat. 108 millió forintot fordított idén a parlagfő elleni védekezésre és megelőzésre az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal. Őszig 4 új pollen labort adnak át országszerte. Egy friss kormányrendelet szerint az állam meghitelezheti a kényszerkaszálás költségeit, de a mulasztó és nem fizető földtulajdonos így jóval többet fizet.
6 óra lesz, egészen pontosan 8 perc múlva. Zente Ferenc színművész beleszületett a természetbe, azonnal kiderül, hogy ezt miért tartja elengedhetetlennek ahhoz, hogy az ember tisztes kort élhessen meg, a riporter Várhegyi Andrea.
Zente Ferenc művész úrnak mit jelent a természetes környezet? Egyáltalán miként vélekedik róla? Mi veszi önt mostanában például körül?
Hát az, hogy én ezt a tisztes kort elértem, köszönhetem annak is, hogy én 10 éves koromig tényleg benne voltam a természetbe, beleszülettem. Az édesapám volt bányafőmérnök Salgóbányán, és ez a telep, ez a Salgói vár alatt volt, tehát erdőben, mezőben, mindenben, jó levegőben, amit csak el lehet képzelni. Itt éltem én 10 éves koromig, aztán szüleim feljöttek Budapestre, attól kezdve mondjuk ez megszűnt. Nem úgy szűnt meg, hogy én egyszerűen nem jártam a természetben. A természet adja az embernek az erőt, a jókedvet, a vidámságot. Hát amit viszont most, ahogy nézem, hát nem nagyon becsülnek. Hát nem tudom, hogy nem kéne ezt jobban meggondolni, hogy az erdőt kiirtani. Hát abból van az oxigén. Hát én, mint gyerek, tudtam már akkor, a édesapám is sokat mesélt erről, hogy a természet védi meg az embert, és persze a környezet. Ha valaki szereti a természetet, akkor szereti az embereket. és így nőttem fel egy nagy családba. Én úgy örültem, hogy a feleségem olyan bölcs volt, és kihozott engem Budapestről, ide Pest környékére, ahol megint csak erdő között. Tehát erdőben születtem, és a öregségemet is itt töltöm el jóformán, és innen már én nem is megyek el, hanem maradok a természetben.
Nagyon jól teszi, és gondolom sok sétát is tesz a környezetében. Ismerkedett, amikor oda költözött, és talán most is szívesen járja a környéket, és szerez újabb tapasztalatokat, és szívja a jó levegőt. Kirándul-e másfelé is, vagy vonza-e például a vízpart?
Hát a vízpart már vonzott. Sokáig voltam a Balatonon, majdnem minden nyáron. De már nem. Ebben a korban ez már arra vigyázni kell már a napra, a vízre, tehát nem olyan. Most már egy más életet kell élni, most már csodálni kell, és a levegőt, amit áraszt magából az erdő, azt magamba szívni, hogy minél tovább legyek egészséges.
Azt hiszem érdemes megfogadni Zente Ferenc tanácsát valamennyiünknek. Ha hétfő, akkor a műsor nem képzelhető el Juhász Árpád nélkül. Indiában, Bangladesben, Japánban évek óta a mostani árvíz végzi a legnagyobb pusztítást, ugye arra felé bőven kijut a természeti katasztrófákból. Kaphatnánk egy helyzetképet, jó estét kívánok!
Halló, jó estét kívánok!
Én kérdeztem valamit, ezek szerint ön nem hallotta.
Igen, csak a telefonon nem jött át a hang, de gondolom arról volt szó, hogy India és a Bangladesi
erről volt szó.
Mi az összesítés.
Igen.
Hát ugye ez mind a kettő monszun övezetbe tartozik, és a monszun idején általában nagyon sok eső szokott esni. India területére évente hihetetlen mennyiség 400 milliárd köbméter eső szokott hullani, és ebből 300 milliárd a monszunnak körülbelül 3 hónapja alatt. Nehéz megmondani, hogy ez, valamint ugye az ugyancsak állandóan árvízveszélynek hitett Banglades, mennyire függvénye a globális felmelegedésnek. Azt azonban állítani lehet, hogy az árvizeknek a fokozódó károkozása egyrészt összefüggésben van azzal, hogy ahol a folyók erednek, a Himalája, ez állandóan ki van téve az erdőirtásnak, és egyre nagyobb területek maradnak, hogy így mondjam, pucéran. Másrészt pedig, hogy egyre több ember lakik azokban az övezetekben, ahol az árvíz pusztítani tud. Itt milliós nagyságrendekről van szó, elképesztő sok ember marad otthon nélkül, és hihetetlen az anyagi kár.
Tehát akkor az ember ugye megint csinál valami butaságot a természet kizsákmányolásával, meg az üvegházhatás erősítésével, ami egyszerűen tetten érhető.
Igen, hát ami biztos ebből, az az erdőirtás és az emberi létszámnak az állandó gyarapodása, hogy ez valóban egy trendnek a része, amelyik a globális fölmelegedéssel is összefüggésben lehet, erre ma még nem lehet választ adni.
Juhász Árpád, köszönöm, hogy velünk tartott, viszont hallásra. A Kékbolygó mai adása ezzel véget ért. A műsort Guzsaica szervezte, munkatársam Várhegyi Andrea volt. Holnap Mangel Gyöngyi várja önöket. Köszönöm, ha megtiszteltek bennünket figyelmükkel. További szép estét kívánok. Békirály Györgyi búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
szénanátha, ordugulás, bőrkiütés, szemviszketés. A ProAller cseppek gyorsan és hatékonyan megszüntetik a kellemetlen tüneteket. Visszatérő és súlyos allergia esetén ajánlott a ProAllert a Toxex cseppekkel együtt szedni. A Toxex erősíti az immunrendszert, fokozza az ellenálló képességet, a méregtelenítést. A ProAller és a Toxex cseppek vén nélkül kapható gyógyszerek. Keresse a patikákban.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Idén ismét bábolnai gazdanapok, szeptember 8-a és 11-e között. További információ www.babolnaigazdanapok.hu.
Mi már becsomagoltunk nyárra.
Akár pihen, akár dolgozik, a mi csomagunk hasznot hoz önnek.
Most 50% kedvezménnyel hirdethet a Magyar Rádió mindhárom adóján 3,5 millió ember fülehallatára.
Ha nincs kész reklámspotja, tőlünk most ingyen kapja.
Rendkívüli akciós csomagunk részletei felől érdeklődjön a Magyar Rádió kereskedelmi irodájánál a 318 20 48-as számon. Reklámot hallottak.